Legdrágább kincsünk a Szent Mise. Horváth István atya előadása a Szent Mise történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintéséről.
Kértessék a Jézus Krisztus! István atya vagyok Mocsáról is. Innét köszöntöm szeretettel a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Itt a Kárpát-medencében és szerte az egész világon. A Szentmiséről szóló előző negyedik elhangzott előadást legutóbb azzal fejeztük be, hogy a harmadik század vezető teológusait, Tertullianust, Szent Cipriánt, majd a Szír Didaszkália tanítását elemezve, elérkeztünk a görög atyák a keleti liturgiák című fejezethez. Most tehát nézzük a IV. Századi görög atyák tanítását az eukarisztiáról. A IV. Század görög atyái, ha írásaikban az eukarisztiát említik, leginkább isteni jelentőségével és lelki ható erejével törődnek. Ez érthető azoknak az időknek vitáktól terhes légkörében, de amikor magáról a bemutatásról beszélnek, egyszerűen áldozatnak mondják. Ezzel egy idáig elhanyagolt oldal kerül előtérbe. Az eukarisztia áldozat. Nem annyira azért, mert a közösség felajánló aktusa, hanem mindenek fölött azért, mert rajta keresztül Krisztus áldozata, a kereszten elviselt áldozati halála válik, hozzáférhetővé számunkra. Mit tanít erről Cezáriai Eusebius és Aranyszájú Szent János? Cezáriai Eusebius szerint, aki 339-ben halt meg, Krisztus mindannyiunk üdvösségét ajánlotta fel az atyának a csodálatos áldozatot, és egyben emléket hagyott ránk, hogy állandóan felajánlhassuk áldozatul Istennek. Ezért van az, magyarázza másutt, hogy az egész földkerekségen oltárokat és szent gyülekező helyeket állítottak föl. Bár a szóban forgó áldozatok vértelen és lelki áldozatok, a régi hitvédők kedvelt gondolata ez, imádsággal és Isten igéjével mennek végbe. A szellemi áldozat alkalmilag már a kereszténység előtti filozófusok elméjében is fölmerült, és az apologéták buzgón magukévá is tették, és az eukarisztiára alkalmazták, tudnélik, a szellemi áldozatot. Aranyszájú Szent János fejti ki ezt a gondolatot a legteljesebben. A Héber levéről szóló homíliája szerint Krisztus egyszer s mindenkorra felajánlotta magát áldozatul. Így ír Aranyszájú Szent János. De hát nem ajánlunk fel naponta áldozatot? De igen. Azonban ilyenkor halálának emlékezetét üljük. Nem mutatjuk be minden alkalommal más-más áldozatként, mint a főpap tette az Ószövetségben, hanem mindig ugyanazt, vagy inkább az áldozat emlékezetét. Úgy látszik, a görög atyák általában osztják ezt a gondolatot. Aranyszájú Szent János elmondja, milyen módon jön létre az áldozat az eukarisztiában. Azt írja, nem ember teszi azt, hogy a felajánlott adományok Krisztus testévé és vérévé váljanak, hanem maga Krisztus, általunk cselekedve. A pap kiejti ezeket a szavakat, ez az én testem, és ezek a szavak átalakítják a felajánlott adományokat. Létrehozzák a tökéletes áldozatot. Más helyen beszél a Szentléleknek az áldozati adományokra való lehívásáról, de nem magyarázza meg közelebbről, hogyan kell összhangba hozni ezt a lehívást az alapítás szavaival és a kettő hatásával. Aranyszájú Szent János szerint továbbá az átváltoztatás szavainak hatékonysága nem az egyedüli módja Krisztus jelenlétének a misében. láthatatlan jelenléte átjárja az egész Isten tiszteletet. Ő a lakoma ura. Még akkor is, amikor a pap áldoztat, és az Úr keze a láthatatlan osztogató. Krisztus a pap, és egyben ő maga a feláldozott áldozat. Krisztus az oltára tett bárány. A papságról szóló értekezésében azt írja, hogy amikor látjuk a feláldozott és az oltára tett urat, és az áldozat előtt álló imádkozó papot, már nem e világi dolgot látunk. Most nézzük a kapadókiaiakat és a jeruzsálemi Szent Cirilt. A görög atyák és Szír Szent Efrém állandóan visszatérnek kedves gondolatukra, vagyis, hogy Krisztus az utolsó vacsorán már felajánlotta áldozatát. Niszai Szent Gergely félreérthetetlenül kimutatja Krisztus feltámadásáról szóló beszédében, hogy Krisztus szabadon adta magát oda áldozatul értünk, és a zsidók rossz indulata tehetetlen volt a saját akarata nélkül. Bölcsességével eléjük vágott és kiszolgáltatta önmagát felajánlásul és áldozatul érettünk, így megmutatta, hogy az áldozat misztikus és láthatatlan módon már beteljesedett. Ezt írja a Krisztus feltámadásáról szóló című beszédében. Nazianzi Szent Gergely is beszél Amfilokhiosztosz írt levelében erről a misztikus feláldozásról, amely most is állandóan megújul. Kéri püspök társát, imádkozzék érte. Amikor szavaddal leszólítod az igét, amikor vértelen vágással elválasztod az Úr testét és vérét, hangodat kardgyanánt használva. Másik megjegyzésre méltó pont, hogy az áldozattal közben járó könyörgés is társul, mint ahogy itt különösen hatékony. Különösen az ötödik misztagógikus katekézis emeli ki ennek értékét. A misztagógikus katekézisről tudni kell azt, hogy a misztagógia az Isten misztériumának megközelítése, beavatás az ő misztériumába. Szinte minden vallásban a misztagógia egy tapasztalt vezető kíséretében történő, lassú folyamat volt. Ugyanígy volt az őskereszténységben is, ezért születtek misztagógikus katekézisek. Mivel modern korunkban magától értetődőnek tartottuk a betagozódást, elveszítettük ezt a fajta spirituális pedagógiát. Ekképpen ma kettős feladat áll előttünk, egyfelől, hogy mi magunk tapasztalatot szerzünk a misztagógiáról, másfelől pedig nekünk magunknak kell misztagógoszoknak lenni, lelki vezetőknek lenni Isten népe körében. Ismét hiteles bölcsességre kell tehát szert tennünk, ahogy Karl Rahner írja, a jövő évszázad keresztjéne vagy misztikus lesz, vagy pedig nem lesz. Jeruzsálemi Szent Cirill 383-86 táján a misét magyarázza az újonnan kereszteltetnek. Azt írja, amikor a Szent Lelket lehívják, és az áldozat beteljesedik, akkor az Istenhez könyörgünk, a kiengesztelődés áldozata fölött, az egyház általános békéért, a világ jólétéért, a királyokért, katonákért, és a szövetségesekért, a betegekért, az elnyomottakért, és minden segítségre szorulóért. Mert hisszük, hogy ez a mérhetetlen nagy kegyelem javára válik a lelkeknek, akikért imádkozunk, mikor a szent és tiszteletre méltó áldozat fekszik. Nézzük most a keleti liturgiát. Ha azt keressük, milyen volt a Szent Mise szerkezete és bemutatása a keleti egyházakban, az egyházatyák idején, a legtanulságosabb forrásokat maguk a liturgikus szövegek szolgálják. A IV. Században már sok példánk van erre nézve. Nem a fogalmazás és a rubrikák aprólékos részleteire vagyunk itt kíváncsiak, inkább a szerkezeti elemekre, mert ez felvilágosít, hogyan fogták fel a teljes Isten tiszteletet. Hogyan fogták fel Egyiptomban? Egyiptomot illetően ránk maradt Szerapion eukologionja. A szerzőt nagy valószínűséggel azonosíthatjuk Athanasiosz barátjával. Tárgyukra vonatkozó jelentős szakaszát Euké poszforára néven ismerjük. Már maga a címe is a cselekmény áldozati lényegét hangsúlyozza, és az áldozat jellegét. Kezdete jellemző a keletre, még a későbbi időkben is illő és igazságos, és amit kibontakozik, nem annyira hálaló imának tűnik, hanem imádásnak csúcspontján a Sanctussal. A felajánlás háromszor ismétlődik meg. Először a Sanctustól az alapítás elbeszéléséig való átmenetben, azután a kenyér fölött kiejtett szavak után, ezek így szólnak, ezért mi is, megújítva az ő halálának megjelenítését, kenyeret ajánlottunk fel. És még egyszer a kehely fölötti szavak végeztével. Továbbá kétszer fordul elő epiklézis, először közvetlenül a Sanctus után, töltsd el hatalmaddal ezt az áldozatot is, azután pedig a kehely fölajánlása után, ezúttal a Szent Logosz leszállását kérve. Egyik alkalommal sem történik kifejezett említés a Szentlélekről. A gyümölcsöző áldoztatásért és áldozásért és a közösség megáldásáért záró imában könyörögnek a nép fölött. És itt a záró imában a népről is szó van. Hálát adva felajánlják az adományokat. Tehát a felajánlást és a hálaadást legalábbis igen közeli rokonoknak tekintik, ha nem éppen azonosak. Hogyan fogták fel Antiókiában? Az antiókiai vidékéről származó hosszú eukarisztikus ima már a 4. században nyomot hagy, és a 4. század végére nyúlnak vissza ez imának nyomai. Az apostoli konstitúciók az úgynevezett kelemen liturgiájának egyik része, itt a hálaló ima, a hála énekévé duzzad, a teremtés és különösen a megváltás adományáért. Az alapítási elbeszélés után egy olyan mondat következik, amely Hippolytus eukarisztikus imájának megfogalmazását visszhangozza. Ennek a mondatnak kettős témája mostantól fogva a görögül beszélő terület minden liturgiájában megjelenik. Megemlékezünk és felajánljuk. És ezt követi az epiklézis, az áldozási könyörgés és a közben járó imák hosszú sora. Ugyan ennek a gyűjteménynek egy másik helye, az anafóra kifejezést tartalmazza, ez azután keleten jóformán mindenütt elterjedt, mint a mise teljes eukarisztikus részének megjelölése, beleértve az áldozást és a miséhez szerkesztett eukarisztikus imákat. Ami az olvasmányok után következik, azt úgy írják le, mint az áldozat felajánlását és a szent táplálék adományát. Ez mutatja a hangsúly újabb eltolódását a hálaadásról, amely az eddig uralkodó hálaadás gondolatban fejeződött ki, a bemutatásra, vagy a felajánlásra. Az anafóra a bizánci liturgia központi imáinak összefoglaló neve. 4. században való az a két alapvető eukarisztikus ima, melyet széles körbe elfogadtak szabály szerint eszményi példakép gyanánt, az előbb magyarázott anafóra további keleti fejlődésében. Az egyik ilyen anafóra, Jakab anafórája, a nyugati Szír és a bizánci vidékeken. A másik Márki az egyiptomi vidékeken, Alexandria körül. A két típus szerkezete valamelyest különbözik. A Jakab-féle anaforában az imának a Sanctus és az átváltozás közötti része, az Isten megváltói művéjét való hálára összpontosul. És csak a mise a második részében, tehát az anamnézis offertórium és az epiklézis után jelennek meg közben járó könyörgések. Márkéban viszont a háladás, az első felajánlás és a közbenjárások megelőzik a Sanctust. Nézzünk most más szövegeket. Van keleten néhány egyéni eukarisztikus ima is. Legalább olyan régiek, hanem régebbiek, mint az imént említettek. Közöttük szerepel a Basileios féle anafóra alapformája, amely az egyiptomi hagyományban maradt meg. Nagy Szent Vazul, aki 379-ben halt meg, kibővítette ezt a háladó imát sok bibliai fordulattal, gondolatokkal és kifejezésekkel. Így lett belőle az a forma, amelyet még ma is használnak a bizánci ritusú egész terület papjai, mint Szent Bazil liturgiáját. Úgy látszik, még a bizánci ritusú, jól ismert aranyszájú Szent János liturgiája is fennmaradt a 12 apostol nyugat szír anaforájában. De ezek a szövegek nem különböznek lényegesen a Jakab anaforától sem, sem szerkezetükben, következőleg áldozat fogalmukban sem. Nézzük az Addai és a Mári apostoli anaforát. Más a helyzet Addai és Mári apostol anaforájának esetében. A kelet szír liturgikus ima legrégibb és legjelentősebb darabja ez. Egyes szerzők szerint ez a szöveg lényegében hazai származású, a szír nyelvű vidékekben gyökerezik az erős görög befolyás ellenére. A legmeglepőbb benne az, hogy a legrégibb kéziratos változatok nem tartalmazzák az alapítás elbeszélését. Különféle magyarázatok merültek föl, hogy a titokfegyelem megkövetelte a szöveg eltitkolását, hogy közismert volt, tehát nem kellett leírni, vagy hogy elégnek tekintették a megváltás műveletet általános célzást. Akárhogyan is legyen, ez az anafora egy sor Isten dicséretet fon össze saját csekélységünk megvallásával és közben járó könyörgésekkel. Van benne anamnézis is, amely megemlíti Krisztus szenvedését, halálát, eltemetését és feltámadását. Ezután következik az epiklézis ima formája, a lélek lehívás imája, hogy jöjjön el a Szentlélek erre a felajánlásra. Áldozatról csak futólag történik említés. De természetesen a misének, mint áldozatnak gondolata, minden bizonnyal tiszteletreméltó hagyományként tartozik bele a kelet szír liturgia körébe, hiszen éppen itt szerepel a minden más liturgiában közös adjunk hálát felszólítás helyén a legrégibb kéziratokban a következő formula: most felajánljuk az adományt Istennek, a mindenek urának. Ezt követi a szokásos felelet: méltó és igazságos. A felszólítás tehát nem a hálaadásra, hanem az áldozat bemutatására vonatkozik. Mit jelent a kenyértörés? Az anamnézis folytatása nem egyedüli pont a görög eredetű keleti egyházokban, ahol kifejezésre jut az áldozati jelleg. Egy második pont a kenyértörés, egy harmadik pedig az úgynevezett nagy bemenet. Itt is ugyanazokat az irányokat fedezzük föl, amelyeket már megfigyelhetünk a görög atyáknál. Eredetileg a kenyértörés csak arra szolgált, hogy az egy kenyeret elosszák az egész gyülekezetnek. De az első korintusi levélről mondott homíliájában már aranyszájú Szent János Krisztus szenvedésének a jelképét látta benne. Így ír: amit Krisztus nem szenvedett el a kereszten, elszenvedi érted az áldozatban. Később Eutyusz pátriárka, aki 582-ben halt meg, világosan kifejezte ezt a gondolatot, számára a kenyértörés az áldozat leülését képviseli. A következő korszakban a kenyértörésnek ez a magyarázata mindig világosabban kifejeződött a bizánci és más rítusokban is, úgy annyira, hogy végül a bárány megölése a mise kezdetén külön szertartássá vált, és erre a célra egy külön eszközt készítettek, a Szent Lándzsát. De maga az eszme bizonyosan még régebbi. Mintha benne lenne még abban a megtört test kézirat variánsban is, amelyet Szent Pál első korintusi levelében a 11. fejezet 24. versében szúrtak be, és végig húzódik az egész szír hagyományokon ilyetképpen, amint az Úr vérét kiontották, úgy testét megtörték a kenyértöréssel. Ugyan ehhez a hagyományhoz tartozik a bárány kifejezés Krisztusnak az oltáron fekvő testére. Már aranyszájú Szent János is szerette ezt a képet. Az apokrif András cselekedetei ezt mondatja az apostollal. Minden nap felajánlok a mindenható, egy és igaz Istennek. Egy szeplőtelen bárányt, és végül is a bizánci liturgiában a bárány az átváltoztatás előtt is a kenyér szokásos neve lett. Mint a római liturgiánkban az ostya, latinul hostia. Hogy ment végbe az adományok felajánlása? A keleti ritusban az ajándékok oltárhoz vitelének az volt a gyakorlata, amit az úgynevezett nagy bemenet képvisel, ami a nagy bemenet alakjában mutatkozik meg ma. Egészen természetes volt, hogy ezt az adományhozatalt az áldozattal asszociálták, hiszen benne az anaferein, az anafora betű szerint megvalósult. 390 körül íródott Theodorus Stratekétiai kateketikai beszédében a következő. Ebben a cselekményben erősen valóságos megjelenítés látja Krisztusnak, amint szenvedésére vezetik és az oltárra fektetik, hogy áldozatul hozza magát értünk. De bármilyen erőteljesen hangsúlyozzák a keleti liturgiák, hogy Krisztus feláldozza magát, bármennyire is az a szertartások szerepe, hogy újból megjelenítse az ő áldozati szenvedését, mégis egész világosan jelzik, hogy vértelen, szellemi áldozatról van itt szó. A felajánlás gesztusa még másképpen is befolyásolta a szertartás menetét. Tudnélik, az oltár elhelyezésében és elrendezésében. Amennyire a ránk maradt töredékes adatokból kikövetkeztethetjük, a korai időkben nem volt kötelező szabály arra, hogy a pap az oltárnak melyik oldalán álljon. Egyiptomban rendszerint szemben állt a néppel. Szíriában a 4. század idején az oltár rendesen a templom keleti oldalán állott, úgyhogy a pap is és a nép is kelet felé fordult. Ez általában jellemző volt a kereszténységnek azokra a részeire is, és ide tartozott a kelet-szíriai liturgia is, ahol a hálaadásra való felhívás áldozat bemutatási felhívássá alakult. Más keleti és nyugati szertartásokban mind a két elhelyezkedés közhasználatú volt a 4. század során. De nem lehet véletlen, hogy a következő századok alatt minden keleti vidék elhagyta a néppel szemközt fordulás szokását, úgy, hogy ma keleten az oltár egyedüli lehetséges elhelyezése. A pap és a nép ugyanegy irányba tekint. Ez a szokás megfelel az adomány bemutatás cselekményének. A keleti liturgiákban az áldozat fogalom nem csak sajátos hangsúlyt kapott, hanem megkülönböztetett módon közeledtek is hozzá. A keresztény áldozat, misztérium, titokzatos történés, A titokfegyelem ugyan nem az áldozati fogalommal való gondolattársítás szülötte volt, és nem is szorítkozott sohasem kizárólag az eukarisztiára, de legvilágosabban alkalmazását ezen a téren találjuk. Már Tertullianus természetesnek és természetes szokásnak vette, hogy a mise során elbocsátják azokat, akik nem vehetnek részt az áldozatban, különösen a katekumenokat. Ez azután lényeges szertartással fejlődik az apostoli konstitúciókban. A bizánci liturgiában máig megmaradt a katekumenok elbocsátásának szertartása. De később ebben a ritusban még egy másik titkos elem is vegyül, illetve ilyen titkos elemet vezettek be a celebrálásba. A szent részeket úgy kell végezni, hogy azok még az összegyűlt hívők szeme elé se kerüljenek. Már a 6. században elválasztották a Hagia Szófia szentélyét a gyülekezettől egy sor oszloppal és egy rád segítségével. A 7. század során egyes keleti országokban ez az elválasztás egész fallán nőtte ki magát, amely teljesen elzárta a szentét a néptől. Bár világosan meg akarták tartani a kapcsolatot a néppel, erre szolgált főleg a diákonus litániája, a bizánci mise kánonja, néhány pillanatot leszámítva rejtve marad a gyülekezet szeme elől minden. A keleti liturgiák fejlődésében már igen korán megmutatkozik, hogy a misztérium jelentésére félelemmel vegyes áhítattal tekintenek. A 4. század utolsó évtizedétől kezdve a szír-antiókiai vidék különböző atyái mindig úgy beszélnek az eukarisztiáról, hogy a hangsúly a kimondhatatlanra, a félelmetesre esik. Különösen aranyszájú Szent János él több helyen is a rendelkezésre álló legerősebb kifejezésekkel. Ezeket a jelzőket alkalmazzák az oltárra, a kehelyre, a vérre, még az Isten tisztelet órájára is. Az eukarisztikus szolgálathoz tapadó félelem és megilletődés tulajdonképpen magukban a liturgiákban gyakran előfordul, természetesen a megfelelő kifejezésekkel. Különféle tényezők játszhattak ebben szerepet. Egyik volt, hogy az áldozat valóságának hangsúlyozása túl súlyba került. Továbbá a békeidőkben a nép kezdett olyan jelzőket átvinni Krisztusra, amelyek rendesen az uralkodókat illették. A nagy bemenetben Krisztus jövetele a király bevonulásává válik. Ezért gazdag, udvari jellegű ceremónia fejlődik ki belőle. Az arianizmussal vívott vitában viszont szükségét érezték, hogy kiemeljék Krisztus isteni fölségét, lényegi egyenlőségét az atyával. Mindez közrejátszott abban, hogy eltúlozták az emberségtől való távolságát. Az ariánusok elleni küzdelemben más tekintetben is jelentős volt az a külső változás, ami a keleti egyházakban megjelent. Hogy elkerüljék Krisztus alárendeltségének vádját, az egyház kezdte elhagyni a Krisztushoz, mint közvetítőhez intézett doxológiákat. Ezekben Krisztus, mint főpap szerepelt, akiben Istennek dicsősége telik. Most viszont inkább istenségét hangsúlyozták. Csupán az egyiptomi liturgiák elégedettek meg azzal, hogy az általa helyébe a vele szót tették. Másfelől a bizánci liturgia a doxológiáknak csak azokat az alakját ismeri el, amely Krisztust az atyával és a szentlélekkel együtt dicsőíti, vagy pedig egyszerűen együtt említi a három isteni szemét ugyanazon szinten. Úgy, ahogy Szent Máténál olvassuk a 28.19-ben a keresztelési megbizatást, tehát ilyen formán, és magasztaljuk az Atya és a Fiú és a Szentlélek dicsőséges nevét. Ennek a hangsúlynak továbbá az volt a következménye, hogy most már nem csak a himnuszokat és a litániákat, hanem a pap imáját is, alkalmilag vagy rendszeresen is, a fiúhoz intézték. A nyugati szíri jakobita liturgia az anafora kellős közepén, az anamnézis és a felajánlás imájában alkalmazza ezt a változtatást, így szól: most tehát, Urunk, felidézzük a te halálodat, felajánljuk neked ezt a félelmetes és vértelen áldozatot. Megelőzte ebben a változatban az 5. század során az úgynevezett Testamentum Domini, az Úr végrendelete. Vergely féle szír anaforában, amely bejárta egész Egyiptomot, ugyanez már kiterjed a teljes anaforára, minden ima Krisztushoz szól. Ennek a kiegyensúlyozatlan megközelítésnek a hatásai világosak. Nem csupán abban nyilvánultak meg, hogy a hívők elhanyagolták az Atyaisten jobbján ülő Istenember emberségét, hanem ráadásul alaposan megnehezítették számukra az áldozat megértését. Az ügy egyelőre nem váltott ki komoly válságot, csak valamivel később Szótériusz Antiókia megválasztott pátriárkája kifogást emelt egy ima ellen, amelyel az áldozatot felajánlották Krisztusnak. A jól ismert, senki sem méltó kezdetű ima volt ez a nagy bemenet alkalmával, amely így végződött: mert te magad ajánlasz fel, és te vagy a felajánlott, te fogadsz, és téged fogadunk, ó Krisztus Istenünk. Egy Konstantinápolyba tartott szinodus Szoterihász ellen döntött, rámutatva a Krisztusban rejtő két természetre: mint ember felajánlja az áldozatot, mint Isten elfogadja. Tisztán teológiai szempontból tekintve a döntésnek nyilvánvalóan így kellett hangzania, de nem vették tekintetbe az üdvösségrend szempontját és ennek a megfelelő kiegyensúlyozott lelkiséget. A megváltozott magatartás visszhangzik Krisztus főpapságának új felfogásában, ahogyan már aranyszájú Szent Jánosnál láttuk. A főpap jelzőt most nem annyira a közvetítésre használják, amelyet Krisztus emberségében gyakorol, sokkal inkább istenségének hatalmát értik rajta, amellyel a pap szavain keresztül megvalósítja a földi adományok átváltoztatását. A főpap most kizárólag konszekrátort jelent. Ehhez az értelmezéshez tartozik a régebbi bizánci ikonográfiájának liturgia névent ismert ábrázolása: Krisztus mint főpapot ábrázolja, körülötte szent edényeket hordozó angyalok. Ez az ábrázolás közeli rokona a Krisztus pantokrátornak. Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, itt álljunk meg, hisz ezzel a résszel eljutunk a Nyugati liturgiák latin atyái című fejezethez, így a következő részben Szent Ambrus, Szent Ágoston és a többi nyugati atyák tanítását figyeljük az eukarisztiáról. Köszönöm, hogy hallgattatok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézust adja neked. Az imaórák liturgiája.
az olvasmányos és napközi imaóra következik.